apát napja kapcsán elgondolkodtam azon, hogy milyen apák vannak előttünk, milyen apa-gyerek kapcsolatok jutnak eszünkbe. Gondolkodtam azon, hogy milyen anya-gyerek kapcsolat, és igazából arra csak egy tudatot teszem, hogy nagyon intenzíven. Ez egyik az az Ödipusz, ami az Ödipusz komplexusnak is a szárazása, ahonnan Ödipusz király megölte az apát, hogy elvéje az anyját, egy nagyon romantikus történet. Tudjátok, hogy Ödipusznak mi a jelentés egyébként? Orvosok esetleg jobban tudják. Dagadt lábú, aha. Tehát milyen jó király, jó dagadt lábú király. Tehát nem az, hogy Mátyás az igazságos, hanem Ödipusz a dagadt lábú, ilyen nagyszerű név. A másik az persze a Márta, mert hát Szupermennek meg Batmannek is az anyja, és hát ez egy név elég az, hogy állítson egy teljes háborút, tehát hogy ilyen jutottak eszembe. De mi kötnek eszembe arról, hogy apa-gyerek kapcsolat? Milyen nagy dolgok, milyen nagy kapcsolatok? Az atya. Igen, de hát atya is. Atya is fiú. Igen, tehát hogy Isten és Krisztus. Aztán mondjatok még nyugodtan. Mi ezt ebbe jut? Micsoda? Most se hallom. Ja, a tékozó fiú. Aha, köszönöm, igen. Tékozó fiú és az atya. Nyugodtan mondjatok még, ami eszetekbe jut. Ennyire nincs a fejtelve semmi sem. Még a legfontosabb, senki nem mondta egyelőre. Én elkezdtem a Gemini-t, hogy mégis ő szerinte mik a főbb ilyen kapcsolatok. Mondta sorrendben ilyet, hogy Ábrahám és Izsák, ugye a Bibliából, amilyen apa-gyerek kapcsolat, az mennyire alapvető. Aztán Zeus és Persephone a görög mitológiából. És hát itt van egy nagyon ikonikus, ilyen Darth Vader és Luke Skywalker, tehát ezt nem lehet kihagyni, úgyhogy ez mindenképpen alapvető. Aztán utána még Atticus Finch és Scott Finchet hozta egy regényből, az nem annyira ismerős, ehelyett én beratnám a legfontosabbat, ugye Homer a gyerekeivel, Lizával és Barttal, tehát hogy szerintem ez az alapvető apa-gyerek kapcsolat. Illetve a Nemo nyomában című filmből, ugye ahogyan az apuka a fia után rohan és keresi. De ezeket hozta a mesterséges intelligencia, hogy mik a legfontosabb, vagy a legikonikusabb apa-fiú kapcsolat, apa-gyerek kapcsolatok. Nagy kérdés, hogy milyen a mi kapcsolatunk az apátnak a kapcsolat a gyerekeivel. Már csak azért is, mert nekem egy ilyen alapvetésem mindig, hogy az, hogy milyen félreéreztek a lányainak, az attól függ, hogy én milyen apja vagyok nekik. És hogy az, hogy normális férjük lesz, vagy nem, az azon is mondjuk, hogy én milyen apaképet tudok eléjük élni. Akár szeretném ezt, akár nem, akkor is ez egy alapvető dolog, és ezzel tisztában kell lennem nekem is, meg mindannyiunknak. Mert hogy ilyen mintát adunk. Mert hogy ez lesz a standard számukra. Persze ez nem ilyen 100%-osan levonható dolog, de hogy mindenképpen nagy hatással és befolyással van ez erre. Azt gondolom nem újdonság, hogy apává lenni, vagy apává válni, az nem egyenlő azzal, hogy apának lenni. Tehát, hogy ez nem egy egyensági folyamat, hanem az, hogy apává leszel, attól, hogy nem válsz valódi apjává a gyermekednek. Néhány idézetet hadd hozzak, amit itt találtam ezzel kapcsolatban. Az egyik az a Farm, ahol élünk című filmből, hogy bárkinek lehet gyereke, de attól még nem válik apává. Ez ugyanaz, mint én kigondoltam, de hát róla másolták biztos. Aztán a következő az a keresztapából, csak hogy megint csak egy ikonikus dologról beszéljünk, hogy az a férfi, aki nem szakít elég időt a családjára, sohasem lehet igazán férfi. Na ez már azért tartalmasabb, ebben már van jelentés. Ma reggel olvastam pont egy ilyen kis kiírást, hogy 10 év múlva senki nem fog emlékezni arra, hogy te heti 6 napon át napi 10 órát dolgoztál, és bementél hétvégén is, meg egyéb ünnepekkor is. Senki, kivéve a családod. És a gyerekeid fognak emlékezni arra, hogyha itt csináltál. Tehát semmit nem fog egy nagy cég szempontjából, nem fogsz az előbbre lenni, de a családod tudni fogja, hogy te nem voltál ott. Aztán a következő idézet még Balzaktól, hogy az apák akkor boldogok, ha adhatnak. És bármennyire is furcsán hangzik ez, de valóban így van. Valóban ez egy ilyen fontos kulcs az apaságnak. Úgyhogy a téma jelszapon mai napon az apaságnak a hivatása és a felelőssége a családban Isten szemszögéből. Mert hogy akár szeretnénk, akár nem, nagyon fontos szerepet töltene be, vagy kellene, hogy betöltsenek az apák a családban. De hogyan töltetik ezt be? És vannak jó pár kép a fejünkben, hogy mi az apának a feladata, hogy a családfenntartó, vezető, tanító, példakép, szerető és sok minden más is bennünk lehet. De hogy mennyire tudjuk ezt megélni. És az alap az, hogy családfenntartó. Aztán ki is írtam talán. Nem az, hogy utána lesz. De az alap az a családfenntartó, hogy igen, ez a dolga az apának, hogy gondoskodjon a családjára. Ez ilyen régi modell, megvan már régóta, ugye, hogyan volt ez pár ezer éve, apa furkocsot a felkapja, megy mamutot ölni. Tehát, vagy láncsát, mindegy. Tehát, hogy hozza a kaját. Persze azt elfelejtjük, hogy én meg hozza a kaját a bokrokból, tehát azért az is kellett hozzá. De hogy megvan ez a fajta alap, hogy igen, gondoskodok a családról, védem, ha kell. Aki látta a Krúdék című mesét, azt tudja, hogy mennyire fontos ez, és mi anyag kell kupacolni, meg hasonlók. De a teremtéskor is látjuk azt, hogy erre hív minket Isten, hogy nevezzel a világot, azt a feltétlenül a teremtett világról gondoskodjon, gondját viselje. És a klasszikus apaképet a család fenntartó. De érdekes módon a klasszikus apaképben benne van, és amikor apa hazamegy, akkor ugye egyrészt nem kellett a munkahelyre mennie, tehát otthon lehet ott látni mindent. Másrészt mit csinál otthon? Leül, eszik, újságot olvas, filmet néz, esetleg a végén sörözik. De hogy nagyjából ez az ilyen nagyon klasszikus modell, ami nem mondanám, hogy ideális. Miről beszél a Biblia? Az egyik, amit az előbb véletlen kiírtam, ez apa szerepel a teremtés rendjében, hogy mi is az. És hogy Isten az embert férfiúként, férfinak meg asszonynak teremtette, és mind a kettő számára egy különleges hivatást, elhívást adott. És amikor ezt tette, akkor nem arról volt szó, hogy akkor sorrendben látja, hogy ilyesen, hogy egymás komplementerei lesznek. Egymás kiegészítője. Komplementer azt jelenti, hogy nem csak kiegészíti a másikat, hanem a jelenlétével erősebbé is teszi annak a hatását. Aki mondjuk benne van média szakmában, vagy éppen weboldalt szerkeszt, megtanulja szépen azt, hogy melyik szín milyen komplementer a másiknak. Mi az a szín, amit használnak a másik mellé, az jobban kiemeli annak a fényét, annak a világosságát, hogy látható legyen. Ezt azért akarom kihangsúlyozni, mert nem arról van szó az egészben, hogy akkor csak erről van szó, hanem hogy a feleség nélkül az apa nem tud olyan erőteljes lenni, mint együtt. És ez egyfajta kihívás a nők számára is. Hogy nem tud a férj a felesége nélkül annyira erős szerepet betölteni, sem a családban, sem az életben, amire el van hívva. És ez igaz a másik irányba is, hogy a feleség a férj nélkül nem tudja igazán betölteni azt a küldetést, amit kapott. De most nem a feleségről beszélünk, hanem a férjekről. És az apa feladat a család vezetése és a védelme. Hogy ez ránk van bízva. Hogy erre vagyunk elhívva. Az ember hagyja el anyját és apját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. És igazából bennem az, hogy a férnek az egyik szerepe az, hogy megalapozza a család egységét. Létrehozza azt, hogy felelősséget vállaljon a család fői szerepként. Hogy felvállalja annak a terhét, ami nem mindig kellemes. És az alapozás azért fontos, mert az alapozással meg elkészíti azt, amire lehet építeni az egész családot. A férnek egy szerepe a családban az, hogy megalapozza azt, amire lehet építeni a családot. És most nem csak arra gondolok, hogy biztosítja ki a házat, meg a kocsit, hogy a gyerek eljusson iskolában, mert legyen hol aludnia, hanem minden egyes tekintetben, szellemi, mentális, értelmi, érzelmi, minden kihívásban legyen egy alap. Legyen olyan pont, amire fel lehet építeni. A másik pedig azt mondja, hogy felelősséget vállalva. Ki az, aki olvasott már statikus felelősségi nyilatkozatot? Nagyon izgalmas olvasmány. Könnyen lehet, hogy Varga Laci már mesélte erről, hogy milyen nehéz az építésznek a munkája, és főként az építő mérnöknek aztán még inkább, mert hogy őt bármikor elő lehet szedni azért, amit csinált. Ha azt mondja, hogy ez az épület meg fog állni, akkor őt nem csak 5 év múlva, hanem 25 meg 35 év múlva is elő lehet szedni, hogy és csak ez mégsem állt meg. Ez összedőlt, vagy ez ilyen vagy olyan konstrukciós hibák voltak benne, és elő lehet venni ezért. Amikor azt mondjuk, hogy van ilyen felelősség, egy felelősségi nyilatkozat, akkor azt mondom, hogy igen, ez meg fog állni, a szavamat adom rá. Felelősséget vállalok. És amikor egy apa egy családban ott van benne, akkor azt mondja, hogy igen, ez a család meg fog állni, a szavamat adom erre. És főleg a válások korában ez nagyon erőteljes, hogy tudjuk azt mondani, hogy igen, ezért a családot megalapozom, és felelősséget vállalok, hogy ez állni fog. Hogy mennyire vagyunk készek ezt férfiként felvállalni. Vagy találunk-e nőként olyan férjet magunknak, aki ezt el tudja mondani, és fel tudja vállalni. És csak azt, hogy jó, mondom, mert akkor majd hozzám jön, hanem azért, hogy igen, akkor én így gondolom. Aztán Zsoltárban azt olvassuk, atyánk vagy te, Izrael fejedelme, a te nevedet viselik a föld minden vénei. A te nevedet viselik a föld minden vénei. Mert azt mondja, hogy a te örökséget hordozzák. És a családban az apa nevét viszi tovább a család. Hordozza a család identitását, az áldását, és sokszor a hibáit is. És ez olyan kis egyszerűnek hangzik, nem? Hogy a nevet viszi tovább. Hogy igen, hát ugye ez a neve a gyerekennek, mint az apának a neve. De hogy nem csak a nevet viszi tovább, hanem minden egyéb dolgot azzal. Minden dolgot, amit az apa hozzáad. A név mellett az egész családnak az identitását viszi vele együtt. És ezért egy keményebben hangzik. Egy ilyen kis nesze férfiak, egy kis púba hátatokra. Tehát, hogy nem arról van szó csak, hogy a nevekörpen neveled a gyereket, hanem az, hogy mindaz, amit te vagy, ami a te, ez a kor, a lényegi, a fő jellemződ, azt viszi tovább magával a gyerek. Azt ott fogja hordozni. A következő alapvetés, hogy az apa, mint családfő és példa. A Biblia az apákat hívja családjuk vezetőinek, akik szeretete és bölcsességgel vezetik, és felséggel vezetik az otthonukat. És ez a következő elhívásunk. Pál apostol lesz írva az Efézusi levélben, hogy ti, atyák, ne ingerejétek gyermekeiteket, hanem neveljétek őket az Úr nevelése és intése szerint. Én nagyon profiljuk az ingerlésben, ezt Tim is látja néha, és elég is van belőle. Amikor kiagaszt a gyerek, akkor néha elkezdem csak azért is piszkálni azzal, amit éppen csinált. Nem egy jó vonás, nem egy kellemes dolog, de hogy mégis olyan könnyebben belemennünk. Amikor meg kisebb, akkor meg addig játszani és addig dögnyőzni, amikor a végén már szinte sírás lesz belőle, annyira kifárad a gyerek. És ez nem a jó, mint a ne értsetek félre. Csak az, hogy néha ilyenekben benne vagyunk, de itt most a második része a mondatnak az a kulcs, hogy az apai feladat nem csupán a testi szükségetek biztosítása, hanem a lelki nevelés is. És ezt leginkább a példaadással tudjuk megtenni mi a apák. Hogy példát adni a gyereknek. Példát adni a helyes viselkedésre, a helyes szóhasználatra, a helyes gondolkodásmódra. Olyan példakép, aki Krisztus szeretetét tükrözi szavaiban és tetteiben egyaránt. Apák napjára itt a második kihívás a férfiak számára, hogy olyan példakép legyünk, akik tükrözzük Krisztus szeretetét. Aztán a harmadik ilyen pont, de én úgy tudom, kettő és feledik igazából, talán itt is írtam kettő és fél, igen, hogy az apa, aki szeretettel és türelemmel vezet. Ez egy kettős feledik, mondja, ezt az igazságot szeretném használni, csak kicsit más aspektusból. Mert hogy az apaság egyik legfontosabb része az a szerető, szeretetteli vezetés. Nem uralkodás, hanem szolgáló szeretet vezérli. Hogy olyan módon az jellemzi azt, aki Isten alatt előtt meg akar állni. És akkor azt mondjuk, hogy ti atyát ne ingerjétek gyermekeiteket, hanem neveljétek őket az Úr nevelése és intése szerint. Abba nem az a mert, hogy csak fegyelmezem, aztán kész. Mert a fegyelmezés, ha begondoltok, alapvetően ingerli a gyereket, nem? A pici akkor hisztizik miatta. Ha nagy, akkor meg ellen akar állni. De mindig bennem az a fajta ellenállás. És nem csak azt mondom, hogy azt nem kell, vagy azt nem teheted, az nem elég, hanem az igaz felszét minket, ne csak fegyelmezzük, hanem szeretettel és türelemmel vezessük is. Ne csak azt mondjuk már, hogy mit nem, hanem azt is, hogy mit igen helyette. Hogy mire hívom. Már annyira egyszerűen az, hogy mit ne csináljam. Imádjákos a szeretem azt, hogy miért ne csinálja. Az egyik meghallgatja, a másik az meg, hogy pap, szófosásod van. De hogy nem az a lényeg benne, hogy mit nem, hanem az, hogy akkor mi a helyes helyette. Mire figyelj, mire fókuszál helyette. És itt nincs leírva a szeretet meg a türelem szó, de azért gondolom azt, hogy ez nagyon fontos benne, mert hogy Isten az Atya, ő szeretettel és türelemmel nevel minket. Ha belegondolsz abban, hogy olyan hittel növekedsz, mennyi szeretet és mennyi türelem kell Istennek ahhoz, hogy elviseljen minket. És ő mégis így viszonyul hozzánk. Úgyhogy nem szabad, hogy az atyai szeretetből hiányozzon a kegyelem és a megértés. Ezt a mintát kaptuk, és erről jött el minket. És Jézus ezt a példát hagyja nekünk a Lukás 15-ben, a tékozó fiú történetében, amiről szó is volt, ahol az apa nem haragszik, hanem örömmel fogadja vissza a gyerekét. Alig várta, hogy lássa őt. Ugye azt olvasom, hogy fut hozzájuk, megölelte a fiát, és megcsókolta. Vagy hozzájuk, ott írtam valamiért. Ott is. Ott is mindegy. Hogy örömmel, szeretettel várja, és megy elé. Szeretettel és türelemmel várja. Meg tudjuk ezt tanulni apaként. Hogy legyen bennünk ez a szeretet, ez a türelem. Legyen bennünk megbocsátás és elfogadás. Hogy úgy tudjunk várni a gyerekre, úgy tudjunk hozzáállni. Ez a kettős feledik helyett, vagy helyett, után az apa, mint szerető és áldozatos vezető. Ami megint csak kapcsolódik az előzőhöz. De itt nagyon fontos, hogy a gyerekek, nem csak a gyerekek felé, hanem a feleség, vagy a család felé is. Hogy tudunk-e ilyen férjek lenni. Szoktuk mondani, a házas hétvégi kapcsán mindig kérdezték az elmúlt másfél évtizedben azt, hogy tök jó, csak nem lehetne, hogy gyereknevelés kapcsán is valami témát, hogy mondjátok magatok is a frankót. Nem lehetek mondani. Tehát nincs egy tuti frankó megoldás. Nincsen arra egy kulcs, hogy ne legyél szülőként ideges. Mindig ideges leszel szülőként. Akár nincs gyereked, még készüljön fel, annyit nem fogsz idegeskedni, mint szülőként, de akkor örömöd se lesz, mint szülőként. Az benne van a pakliba, ez egyik tárgya, egy csomaggal van az egész. Ugyanakkor mégis benne kell legyen az, hogy szeretet és áldozatos vezető legyél, és amikor ahogyan a feleséget felé férként megéled a szeretetet, az a jó gyereknevelési minta. Sőt, az a legjobb gyereknevelési minta. Sokkal többet tudsz adni gyerekednek azzal, ahogyan szereted a feleségedet, mint bármi mással. Nem tudsz semmilyen más módon olyan intenzíven példát adni számára. Szeretetre, áldozatra, türelemre, mindenre. Azt olvassuk a Efézus 5-ben, hogy hasonlóképpen ti férfiak, szeressétek felségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és ő magát adta érte. Hogy ez egy olyan minta, amivel be tudod mutatni Krisztus szeretetét, sokkal inkább, mint minden mással. És az igazi apai szeretet, a szülői szeretet, az áldozatos, türelmes, a család javát keresi minden körülmények között. És a gyereket abból fogja látni a jó mintát, ahogyan a feleségedet szereted, ahogyan vele vagy. Amikor számokíró vagyok a Timivel, akkor a lányaim is egy ilyen férfit látnak, és ezt nagyját fognak választani. Akkor rossz mintát adok. A fiaid meg ilyenek lesznek, hogyha te ilyen vagy. Ha gondoskodó vagy, akkor ez lesz a minta. Az, hogy milyen módon állsz hozzá, az egy nagyon komoly, hosszú távú folyamatot indít el a gyerekekben is. Következő, amit sokat hallunk, az apa, mint imádkozó és lelki vezető. És néha az van bennünk, hogy igen, akkor az apukának úgy kell, hogy a napi fél órát imádkozni gyerekenként, meg feleségenként, 5 gyereknél ez már egész megterhelő, 8-nál már rengeteg időt elvesz, meg egyebek. Nem erről szól, hogy most akkor ilyen be van az, hogy akkor mennyi idő kell erre szánni, mert nem az, hogy akkor az apuka vasárnapi ebéd előtt, akkor mindenki éhes, először a nagy családi bibliát tetsz az asztalra, ami feldől a súlyától, aztán neki, kedves gyermekeim, most olvassuk, hogyan viselkedik a gyermek a szülővel. Tehát, hogy nem erről van szó értelemszerűen, hanem az, hogy oda tudja élni Krisztust, és tudja őket megfelelő módon lelki mintaként vezetni. Nem a szöveggel, hanem a tettekkel. Ugye például 22.6 ezt mondja, neveld gyermeket az útanításában, hogy megmaradjon az igaz úton. És nem kell hozzá felhúzni egy sisakot a fejedre egész életedben, és azt mondani, hogy ez az igaz út. Nem kell minden áron így élni benne, hanem egyszerűen csak megélni mindazt. Egyszerűen csak vezetni a gyermeket ilyen módon. Az igaz arra búzni, hogy az életének az alapja az Istenben való neveltetés legyen. A hitben az, hogy oké, mit gondol, mit mond erről a Biblia? És nem az kell, hogy prédikációkat nyom el le, hanem az, hogy amikor van egy ilyen kis apró gondolat, akkor csak azt tud mondani, hogy igen, értem, hogy te miért így gondolsz, de fél Biblia viszont ezt mondja róla, hogy. Nem prédikáció kell lenyomni, csak egy mondatot. Hogy de, az, amit Isten mond, az erről szól. És én emel szeretnék kitartani. Egy olyan kincset adni egy gyereknek, ami örökre megmarad apaként. És a feleség arra hívja az apákat, hogy imádkozzanak, és ismerjék meg Isten igéjét, vezessék őket Istenhez, a gyermekeket, és a bibliai értékeket átadják számukra. Hogy tudják azért Isten igéjét, hogy miről beszél, hogy aztán azt a megfelelő helyen, megfelelő módon, ugye aranyal a mezőstárcán, pont a jó pillanatban tudják gyerekeik felé mondani. Nem akkor, amikor nekik jó, hanem amikor gyereknek alkalmas. Hogy ebben jók legyünk. Hogy ilyen módon haladjanak ezen az igaz úton. A következő az apa, mint a szolgáló vezető. Jézus példája erre a legideálisabb. Jézus Krisztus maga is tartott minket arra, hogy az igazi vezető az nem hatalommal uralkodik, hanem szolgál. Hogy nem úgy áll hozzá, hogy na majd én megmondom, mit kell csinálni, kioszlom dolgokat, hanem neki áll szolgálni. Ja, Márk 10.44, remélem jól értettem, igen. Aki közületek első akar lenni, legyen mindenki szolgája. És itt azért elég ütközik a régi modell, igaz? Nagyszüleimnél, a nyarakat mindig nagyszüleimnél töltöttem, és az volt, hogy a papám, ameddig még dolgozott a munkahelyen, addig dolgozott a munkahelyen, amikor megjött, akkor kiment a földre, dolgozott kint, este bejött, és aztán utána zajlottak az esti események. Amikor már hétvége volt, vagy amikor mondjuk már nem éppen nyugdíjas volt, akkor meg felkelt reggel, őket fel először, hogy felkelt már mondjuk 5-kor, vagy téli időszakban már hamarabb is, hogy befűtsön, reggel felkelt, kiment, kiengedte az állatokat, elintézte az ilyen dolgokat, és 7 órakor reggeli. Nem 6 óra 58-kor, nem 7 óra 2-kor, 7 órakor reggeli. És a 7 órakor bejött. És előtt az asztalhoz, és 7-kor ott kell legyen a reggeli. És nem azért, mert ilyen vaskalapos volt, hanem nála ez a megszokás. Délben ebéd. Nem 11.58-kor, 12.02-kor, hanem délben ebéd. És így tovább. És egyébként nekem nagyon sok szempontból a nagypapám volt az apa minta, és nagyon élveztem azt, hogy mindig az ebéd után volt egy fél óra játék, általában sakkoztunk. És nagyon-nagyon jó volt. És nem hagyott, hogy nyerjek, hanem azt mondta, hogy tanulj meg gyerek sakkozni annyira jól, hogy meg tudjál verni. Nem volt egy egyszerű kihívás, mert őt azért nem vitték el a második világháborúba, mert a faluba öltött a legjobban sakkozni, és a német parasztok, akit oda vitték a faluba, a szeretett sakkozni, és emiatt aztán ő az egyetlen 20 év körüli 17, mindegy, férfi, fiú, férfi, akit nem vittek el, mert a parasztok magához rendelte, hogy akkor ő fog vele mindig sakkozni. Úgyhogy a sakk mentette meg az életét a háborúban, mert azt hiszem ketten jöttek vissza, talán jól emlékszem az egész faluba férfiak. Úgyhogy ilyen kihívásra kellett küzdelem egy éveken keresztül, aztán 4 évvel telt, először megvertem, és akkor sikerült. De hogy nem maradott például, hogy na jó, hagyom, hogy ne üsd a parasztot, vagy valami, hanem azt, hogy küzdjél gyerek, kapar, mint egy malac a jégen. És hogy azt láttam nála, hogy megvoltak a különböző minták. És miközben úgy tűnik, hogy ő volt a főnök, aki ott az asztalnál ülős délbe kaja, nagyszerű mindent adott arra, hogy hogyan szolgál. Akár azzal, hogy ő, amikor totál ki volt pucam, és beteg volt éppen, akkor is kiment, és akkor is ellátta a dolgait. Akár arra, hogy milyen szeretettel volt a nagymamám felé. Akár akkor is, hogy nagymamám éppen morgosod, és akkor mondjuk csak. És lehet, hogy néha csak annyi kell, hogy rájöjjek arra, hogy nem kell nekem mindenbe belemenni. És most nem kezdek el minden dolgot sorolni arra, hogy miként volt minta, de hogy miközben úgy tűnt a régi modellben, hogy ő az, aki a főnökösködik, mégis szolgálatban volt az egész család felé. És az a mi elhívásunk, hogy a szolgálat. Apaként, szülőként, férként szolgálat vagyunk elhívva. Azt mondhatnám, hogy ez a fajta szolgálat a szeretetnek a legmagasabb megnyilvánulása, amire hív minket Isten. Ettől még a döntés meghozásának a felelőssége, meg a súlya az a férfi nyomja, és akkor a fiú kimondaná a döntést. És amikor a gyerekének kimondom a döntést, akkor ki vannak akadva mindenen. Szóval mindenki más is tapasztalja, hogy milyen ez. De a szolgálat nem azt jelenti, hogy azt teszem, amit a gyerek mond. És néha azt látjuk mostanság már, hogy a gyerek irányít. És ő úgy szolgál. És a szolga az, ez a kép van bennünk, igaz? Hogy az, aki megcsinál mindent, ahhoz szolgálja meg hasonlók. De az értelmező szótár szerint a szolga, az azt jelenti, hogy egy ügynek odaadó és tevékeny híve. Nem az a szolga, hogy csicska és megcsinál mindent, hanem egy ügynek odaadó és tevékeny híve. És erre azt mondom, hogy apaként olyan fajta szolga vagyok, aki a család Istenben való nevelésének és támogatásának az odaadó híve. És apaként ez a jó minta, hogy az Úr nevelése és intése szerint szeretném nevelni a gyermekeimet, hogy megmaradjanak az igaz úton, amiről az előző fejezetben volt szó. Hogy ez van bennem eltökéltségként. Hogy olyan módon vagyok szolga, hogy ezt helyezem előtérbe. Ami benne van néha az, hogy éppen, hogy na, akkor most ezt vagy azt nem esszük meg. Nem régen volt egy ilyen, a Felmérő Péternek az ilyen kis stand-upjában mondta azt, hogy amióta van gyerek, azóta nem ehet friss gyümölcsöt, csak ha már elkezd rohadni, vagy már elkezd valami megenni rajta, majd gyümölcsöt a gyereké, és ma addig már, hogy már legyen végre két hetes szőlő, hogy már kezdjen kicsit rothadni, már szinte mazsol legyen, hogy megehesse ő is, nem csak a gyerek. Nem ezt jelenti, ezt is jelenti, de mégsem ezt jelenti az a fajta szolgálat. Hanem az, hogy akarom látni, hogy az Úr nevelés intése szerint hogyan tudom nevelni a gyereket, azért, hogy megmaradjon Krisztusban. És ilyen fajta szolgák vagyunk. Nem a gyerek szolgája, hanem Isten szolgája. A családban. Az elhíváson szolgálja. Az apai elhíváson szolgálja. Aztán az apa, aki a család egységét óvja. Ez is egy kihívásunk, így a 6. vagy a 6 és feledik, hogyha azt a feledik tudszám, akkor 7. mondhatjuk. Az apai feladat a család egységének a fenntartása, azért, hogy a szeretet kötelékei erősek maradjanak. Zsoltár 133 ezt mondja, és legyen a ti egységetek olyanná, mint a finom olaj, amely a fejeden folyik le, a szakállon áll, a szakállon, amelyet lefolyik a ruhájára. És a családi egység, ez valószínűleg mindenki más is küzd ennek a kihívásával, nem egy egyszerű dolog ezt megélni. Legalábbis én úgy érzem meg, hogy lányok esetén különösen nehéz ezt a fajta egységet megélni. De így megmondom, hogy milyen is az olaj. Az olaj egy olyan dolog, ami mindenhova eljut. Nem olyan régen csináltuk meg a lenti ajtót, és szólt a kulcs, és akkor ugye hát a mindenre megoldás, hogy a WD-40 be a zárba. És működik hibátlanul a kulcs. Nem akad meg, nincsen probléma, mert minden részt elér az áron belül. Ahol nem is tudsz belátni, meg benyúlni, meg semmit csinálni, oda az olaj, az simán elér, és akkor megkeni. És hogy ez a fajta olaj, ez a fajta viselkedés, a, legyen a ti egységetek olyanná, mint ez a fajta olaj, hogy amikor apaként ezen dolgozom, akkor az el fog érni a családban mindenhova. Mindenhova bejut, és minden részt elér. Mások pedig egy vékony réteget képez, ami mindent befed. És nem az a kulcs, hogy teljesen vastagod legyen. Nem az kell, most akkor a zárban álljon 3 centi mélységben ott az olaj, hanem az, hogy mindenhol jelen legyen, hogy teljesen befedje. Ha megnéztek egy autónak a motorját, mennyire az a kis hártyavékony kis réteg, mennyire fontos ahhoz, hogy a dugattyú a hengerben megfelelően működjön, és ne robbanjon szét a motor. Próbáld ki, hogy nincsen olaj az autóban, meddig bír elmenni, mennyit tud elmenni. És aztán mennyire fog kerülni megjavítani. Ugye a kenőanyag az ilyen szempontból jó, mert elősegíti a jó működést. És azt mondja, hogy az apa legyen egy védőnegyves a családban. Az apa legyen védőnegyves a családban, hogy mindenhova eljut, és jól befedi, hogy jól működjön a család. Azt szokták mondani mérnökök, hogy nincs olyan dolog, amit duct tape-pel és védőnegyvennel ne lehetne megjavítani. Hát ez kicsit persze költői túlzás. De hogy tényleg sosem abban, hogy így működik az, így kell, hogy működjön az apa is. Hogy néha legyen duct tape, ami összefogja a dolgokat, néha meg legyen egy védőnegyven, ami, ez a reklámhelye persze, ami megfelelően csökkenti a súrodást, ami olajozottá teszi a gépezetet. És a családi egységnek ez a kulcsa. Ez az apa szerepe. Hogy ezt be tudja tölteni. Hogy ilyen módon legyünk jelen a családban apaként. Az utolsó előtti, a 7. pont, az apa, aki bátorít és épít. Ez azon, hogy a második legnehezebb az egész folyamatban apaként sokszor. Legtöbb, amit látok apa reakciókat, az ez, hogy az apa bátorít és épít. Pedig az apa legnagyobb ajándék és legnagyobb kincse, az a szájában van. Hogy bátorítja és építi a családját. Az 1 Tesszalonikiusok 5:11 azt mondja, hogy bátorítsatok egymást, és építsétek egymást, amint azt már teszitek. Mennyire tudjuk apaként bátorítani és építeni a többieket? Mert hogy az erős és egészséges család alapja az építő szavak, az őszinte szeretet és a megerősítés, amit kell gyakorolni. És ha belegondoltok, ha néztek, futassatok végig a fejtelmű 20 filmet az apaságról, abból legalább 15-ben, vagy amiben az apák ilyen fontos szerephez jutnak, abból legalább 15-ben az van, hogy az apám kemény volt, az apám határozott volt, this is Sparta, lerugom meg minden. Tehát, hogy ez a fajta apakép marad meg inkább, hogy a nagyon keményen, nagyon fegyelmezetten és minden, és bevasalva a dolgok is, és akkor jön a hős, és engem is apám forradott baltával, nagyszerű vagyok. De hogy nem erre hív minket Isten, hogy nem egy ilyen apaképre hív minket. Hogy nem ez az ideális apasság, még ha sokszor is bennünk van. És igen, kell az apának az a fajta határozott oszlop szerep, de mennyire fontos az apánál az, hogy az apai elismerés, dicséret, bátorítás elhangozzon. Hogy az apai bátorítás, dicséret, elismerés elhangozzon. Ami sokszor hiányzik családokban. A apám nagyon sokat vezető, sofőrként élt 40-valahány éven keresztül. Minden jósít megszereztem azonnal, amiket csináltam. Sose volt semmilyen fajta elakadásom. Voltam jó pár versenyen, elismerés a szakmai elemeltelen lett 3 diplomám egyébben. Elgondolkodtam, és nem jutott eszembe olyan eset, amikor apámtól hallottam volna elismerő szavakat ezekről. Most már nem hiányolom, most már nem is igazán vonz ez, hogy ez meglegyen, de amikor gondolkodtam ezen, és akkor először kellett ezzel szembenéznem, akkor nagyon kemény volt ezzel szembesülni, hogy igazából apám sohasem mondott mindnek amellett, hogy hú, ebben jó voltál. Ott már hallottam tőle, hogy na, azért az én fiam, na, jól neveltem. Még az, hogy 2,5 éves koromban elváltak a szüleim, és nem is olyan láttam apámat, de jól nevelt. Mennyire nagy kincs és érték van a szánkban apaként? Hogy az elismerés, a bátorítás ott legyen, és azt kimondjuk. Hogy megdicsérjük a gyerekünket, hogy éppen a felségünket. És hogy ne legyünk apaként olyanok, akik megfosztjuk a családot ettől a kincstől. Hogy amit nem az, hogy mindent dicsérjük meg mindig, de amit kell, azt elismerjük. Amiben kell, abba bátorítsuk. Amiben kell, az azt mondjuk, hogy hú, ez tényleg jó volt, ez szép volt. Hogy ez nagyszerű volt. Hogy a dicséret legyen a szókincsünkben. Mert azt gondolom, hogy a legkomolyabb teljesítményfokozó, a legkomolyabb dopping az apátnak a szavaiban tud lenni. És ez volt a második legnehezebb, akkor jön a legnehezebb, hogy az apa, aki megbocsát és megbocsátást kér. Ami talán még nehezebb apaként. Mert minden apa követel hibákat. Minden férj követel hibákat. Minden ember követel hibákat. De az igazi vezető az az, aki azt tudja mondani, hogy bocsánatot kérek, mert hibáztam. Épp az, hogy megbocsátok. Ezt meg tudja tenni. Efézus 4.32. Legyetek egymáshoz irgalmasak, könyörületesek, megbocsátva egymásnak, hogy Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. És ez az a képesség, ami segít a családnak gyógyulni, erősödni és növekedni. Ez az, ami bekötözi a sebeket. Ez, ami minden családban szükséges ahhoz, hogy legyen valódi ilyen, valódi bizalmi kapcsolat a családban. Akár férj és feleség, akár apa és gyerekek között. Hogy képes legyen megbocsátani, és hogy képes legyen bocsánatot kérni. Még a megbocsátás is könnyebben megy, de bocsánatot kérni, pláne egy a gyerekettől. Pedig hány meg hány hibát követünk a gyerekeinkkel szemben. Éppen nem olyan régen a kocsiban csináltam azt, hogy a borukat le akartam állítani, és akkor gurultunk szépen lassan, és mondom, megyünk, és mondom neki, hogy de most a hiszes edzésemben már hangosak vagytok, már idegesítők vagytok. Tehát mondom 5-6-szor, hogy hagyjátok abba, ne kiabáljatok. És akkor a végén, amikor nem hagyják abba, és ugyanígy tovább odibálnak, és nekem a pumpa az már teljesen felment, akkor pici fék, puf, és akkor billennek előre a gyerekek. Csend lett. És Boroka ott ül hátul, de csak elkezd picseredni, és folyik le a könnyen szemén. És akkor már tudtam azt, hogy a célt elértem, de az eszköztár nem volt jó hozzá. És nem az ő fájt neki, vagy ilyesmi, hanem az, hogy apa így állított le. Aztán kiszálltam, azt utána beszélgettünk, és a bocsánatot kértem tőle. És hogy tudom, hogy mennyire sokat számít neki az, hogy apa tud bocsánatot kérni tőle. És mondtad neki azt, hogy igazából effektív volt a megoldási módszerem, és nem is okozott problémát, fájdalmat senkinek sem, de hiába volt effektív, hogyha nem volt olyan szempontból jó, hogy az, ami a szeretem apaként, hogy a bizalmi légkört építsem, hogy erősítsem, hogy a megfelelő úton vezessem őt, abban mégis kudarcot vallottam. A rövid távú célt elértem, a hosszú távút nem. És akkor beszélgettem vele, és bocsánatot kértem tőle az egészért. És a Biblia bátorít minket arra, hogy a megbocsátás erejével és a bocsátkérés erejével építsük a családot, a családi kapcsolatokat. Ki az apai példa, az a megbocsátás is tanítja a gyereket, a szeretet és a kegyelem útjára, és a bocsánatkérésben is tanítja őt erre. És apaként a bocsánatkérés az egy nagyon nehéz dolog. De egy nagyon fontos eszköz, és fontos feladat is. Szóval itt van az a 8, vagy hogy nézzük, akkor 9, hogyha a 2 is lehet, és úgy számoljuk be, sorolhatjuk akárhova. Kihívás apaként, ami előttünk van. És az azon bennünk, hogy ez egy ilyen lehetetlen küldetés. Úgyse fog menni, így. Lehet, hogy érzel, hogy hát ez lehetetlen, ez nem fog menni. De az igen arra hív, hogy vállaljuk a felelősséget szeretettel és hittel, alázattal. Azt mondjuk, hogy igen, kész vagyok, hogy ilyen legyek. Kész vagyok, hogy felvállaljam ezt a fajta apai szerepet. De Isten igéje azt is mondja, hogy nem csak erre hív minket, azt mondja, hogy figyelj, ott lesz veled az áldásom. Ott lesz veled az én szellemem. Vezetni fogadlak ebben, hogy ő megerősít, és a nehézségekben is mellettünk áll. Példabeszédek 3:5. Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad értelmére támaszkodj. Mert magadtól nem fog menni. Akármennyire akarsz jó apa lenni. Nem fog menni magadtól. Egy csomó mindenbe el fogsz tudni bukni. Lehetetlen igazából, de mégis vele lehetséges. És azt mondanám, hogy törekedj arra, hogy a napod arról szóljon minden, hogy Isten dicsőségére vezess a családodat. Hogy arról tudjon szólni. Megmutatva a számokra mennyi a szeretetét. Ne az legyen mert, hogy te a legjobb apa akarsz lenni, hanem az, hogy hogyan tudnám ma is megmutatni az atya szeretetét a családomnak. A feleségemnek, a gyerekeimnek. Hogyan tudom ezt megtenni ma is? Mi kell ehhez? Azt mondja Jobb 8.16, hogy az igaz ember gyökeret ereszt igazságban, és gyümölcsöt terem életében. Gyökeret ereszt igazságban, gyümölcsöt terem életében. Hogy fér apaként, férként, férfiként gyökerezd meg Istenben, Isten igazságában. Hogy kezdj el ebbe belegyökerezni. Ismerd azt, legyél folyamatos a kapcsolatban az atyával, az Úrral, és abból merítkezz. Ne a magad erejéből, hanem onnan. Onnan odaérne a gyökered, abból származzon mindez. Abba erez gyökeret. És hogyha ebből akarsz táplálkozni, akkor az hoz majd gyümölcsöt az életedben. És tudjátok, milyen nehéz ebben? Ez nem úgy működik, hogy puf, gyökér egyből gyümölcs. Tehát az, ahogy a gyökér lejött a vízhez, meg a tápanyaghoz, akkor puf, kipattan az alma. Hanem először szépen elér a tápanyagig, a vízig a földben, megfelelő helyre, aztán hogy szépen lassan megterem össze a virág, van gyereknek a felsége, virág, utána aztán meg utána lesz belőle a gyümölcs, hogy a gyerek meg megeszem. De hogy csak akkor lesz, csak jóval később lesz abból az a fajta gyümölcs, amire szükség van. De kezd el azzal, hogy gyökeret eresztesz az igazságban. Hogy mit mond Isten? És aztán annak a mintáját kezded el megélni. És amikor ezt teszed, akkor tudsz minta lenni a gyereknek, akkor tudsz példát lenni a családodnak, akkor tudsz olyan módon igazságos, az igaz útra vezetni többieket, akkor fogod ezeket megérteni. És ha maradunk ez az igaz útnál, akkor ugye a Mandalóriatnál évek ez a film, és ha nem is vettek, akkor így jártatok, fontos megismerni, ez alapvető kultúra része, meg egyébek, ez is Star Wars persze. És akkor abban bennem az, hogy évekig tanulják, hogy mi a helyes út. És évekig verik a fejükbe. Ne várd az, hogy két hét alatt te már a nagyszerű apa leszel, hogyha éppen eddig nem ment. Hanem, hogy kellnek hónapok és évek arra, hogy ezt a fajta gyökér lenyúljon a megfelelő helyre, hogy onnan szívjál fel tápanyagot, hogy aztán azzal lehessen, amire hív Isten. De akkor is te vagy a minta, és te vagy a példa. És már akkor lehetően kezdeni a bocsánat kéréssel. És akkor lehet, hogy több profi leszel, mire lesz már gyümölcs azon a fám. Nem annyi szokért a bocsánatot. De a te Krisztusban meggyökerezett életed lesz a családodnak az alapja. Az olyan te, mint apa Krisztusban vagy, az lesz a te családodnak az alapja. Az, hogy családfenntartó, hogy teremtés rendjében kapott feladatot betöltött, hogy példaadásban benne vagy, hogy szeretettel és türelemmel vezetsz, hogy imádkozol életük, hogy lelkészítés felvállalat, hogy szolgálatvezetésben benne vagy, hogy a családi egység óvása, bátorítás és mások építése, meg a bocsánatkérés és megbocsátás. Ugye ez mindez akkor fog menni, amikor elindul azzal, hogy te az igazságban meggyökerezel. Úgyhogy Isten nagy teheret helyezett az apákra meg a férjekre. Az csak képének a hordozása a családban. A mindenható Isten képének a hordozása a családban. De azt mondja az ige, hogy vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek. Akkor a hitben megálltok, akkor el tudtok kezdeni férfiak, erősek, apák, minták és példák lenni. És igazából csak ennyit bíz ránk Isten igéje. Imádkozzunk ezért. Köszönöm Istenem azt, hogy te elhisz minket erre a fajta kihívásra. Köszönöm azt, hogy neked van bizalmad irántunk, és elhiszed azt, hogy mi képesek és készek leszünk erre. És Uram, sosem fogjuk érezni igazán apaként azt, hogy mennyire jó példák vagyunk, és mindig látni fogjuk a saját bukásainkat. Ha máskor nem, akkor este esetében, amikor éppen alszunk el, akkor is végigondoljuk a napunkat, látjuk azt, hogy hát igen, ezt maga se sikerült jól. De köszönöm Uram azt, hogy te olyan mindent adtál számunkra, ami nem arról beszél, hogy hogyan kell számon kérni a gyerekeket, meg a feleséget, meg a családot, hanem arra, hogy milyen módon kell könyörületes szívvel, kitartóan és türelemmel ott állni. Kérlek, Uram, hogy segíts az itteni gyülekezetben levő, vagy már apáknak, vagy még nem apáknak abban, hogy a családban be tudjuk tölteni ezt a szerepet olyan módon, hogy az a család elé éljük azt, amit tőled tanultunk. Segíts, Uram, nekünk meggyőkérezni te benned, a te igazságodban, te rád állni, hogy aztán ilyen módon ott legyünk az egész család előtt. És hogy minket látnak, úgy tapasztalják meg azt, hogy milyen vagy te. Segítsen, Uram, hogy tudjuk hordozni a te atyai képedet a családban, és ezt megismerjük, megértsék a gyermekeink, és valóban az igaz úton tudjanak járni ők is. Amen.